Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom. Az Ézsaiás 51:9-16-ot. Ébredj, ébredj! Szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején, hiszen te vágtad ketté Ráhábot, te döfted le a tengeri szörnyet, te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger fenekén, hogy átkelhessenek rajta a megváltottak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én vagyok a vigasztalótok. Miért félsz halandó embertől, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az Urat, aki az eget kifeszítette és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen minden nap az elnyomó izzó haragjától, melyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja? Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Mert én az Úr vagyok a te Istened, aki felriasztott ma tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek, Sionnak pedig ezt mondom, én népem vagy te. Tudjátok, hogy mennyire nem szeretek ilyen kirakadott ige szakaszokról beszélni, és hogy különös nehézséget okoz nekem az, hogy megkeressem az ilyen ige szakaszoknak a valódi mondani valóját. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezt a pár verset elhelyezzük a könyvön belül. Ézsaiás könyvének ahhoz a szakaszához tartozik, amit a bibliai kommentátorok a könyv második részéhez sorolnak, a deutero-ézsaiási szakaszhoz, amit ez szerint a szemlélet szerint a fogság második korszakában élő egy proféta jegyzett le azokból az ige hirdetésekből, amivel a fogságban lévő népet vigasztalta, illetve a közelgő szabadulásnak a hírét hirdette nekik. Proféta itt még a babiloni fogságban élőknek hirdeti Isten üzenetét, és a 49. 55. fejezetekben, ahova mi részünk is tartozik, különösen hangsúlyozza Sion helyreállítását. Sion, az héberül, vagy Sion vagy Sion, eredetileg Jeruzsálem legmagasabb és egyben Izrael legszentebb dombja, amely a városról dél-keletre állt. Egyes prófétai írók könyvében Jeruzsálem szimbólumává is vált. A Biblia gyakran csak így nevezi, hogy Sion leánya, így nevezi Jeruzsálemet, magát a várost. Majd már nem csak Jeruzsálem városát, hanem az egész Izraelt, Juda földjét, sőt, Izrael népét is ezzel a névvel illeti a prófétai szó. A 65. Zsoltár pedig már a lelki Sionról beszél, ami a hívők közössége. A hívők közösségére alkalmazza a Zsoltáríró a Sion kifejezést. A hívőknek ez a közössége azonban most a babiloni fogságban van. Már elhangzott az ígéret a visszatérésről, már újra megszólalt a helyreállítást ígérő prófétai hang, de a tapasztalati valóság még teljesen mást mutat. A 9.-10. versben, ahogy a felolvasott ige szakaszunk kezdődik, a nép kérése hallható. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja. Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején, hiszen te vágtad le Ráhábot, te döfted le a tengeri szörnyet. Azt mondja Eri tulajdonképpen, azt a kívánságát mondja el itt a nép, és a népnek azt a kívánságát fogalmazza meg a proféta, hogy Isten tegye újra azt, amit a teremtéskor. Mutassa meg újra ugyanúgy a hatalmát, ahogy a teremtéskor megmutatta. Az itt szereplő Ráháb egy mítikus tengeri szörnynek a neve, és a Bibliában a világot fenyegető káosznak a szimbóluma. Mert ezt a káoszt élik át a babiloni fogságban. Ahogy Isten a teremtéskor a káoszból kozmoszt teremtett, tegyen most így is, amikor egy másfajta káosz készül elnyelni Isten népét. Ahogy akkor rendet tudott tenni a káoszban, és kozmoszt tudott teremteni, ebben a mostani, így is nevezhetnénk, hogy politikai zűrzavarban, hiszen kívül a politika világában, a mindennapi tapasztalati világban lett káosz, sőt, belül Izrael hitének, az egyes ember eligazodási kísérletének a világában lett káosz, és a nép azt kéri, hogy ahogy egykor Isten a káoszból kozmosz teremtett, tegyen most is így. És azt gondolom, hogy mi is ismerjük ezt a káoszt. Tehát azt a külső káoszt, ami belső káosszá is lesz. És ebben a káoszban Izrael eligazodási pontot keresett. Várta, hogy ahogy megszólalt egykor a teremtői szó, legyen világosság, és lett világosság, ahogy Isten egyszer elválasztotta a dolgokat egymástól, úgy most is Isten szavára, Isten cselekvésére választódjanak el a dolgok egymástól. A 10. versben is Isten szabadító tettére emlékezik a nép. Itt az Egyiptomból való szabadulásról esik szó. Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger fenekén, hogy átkelhessenek rajta a megváltottak. Ahogy Isten egykor a babiloni fogságból kivezette az ön népét, ahogy ketté nyitotta előttük a tengert, és számos csodát tett azért, hogy ez a nép a fogságból szabadságra jusson, ahogy utat készített egykor Isten az ön népének, ugyanúgy készítse most, és valahol ez fogalmazódik meg a nép szavaként, kívánságaként. De mielőtt innen tovább mennénk, azért álljunk meg, és rögzítsük azt, hogy milyen nagy erőforrás az, hogy amikor egy közösségnek vannak tapasztalatai Isten szabadító testtérről. Ez a tapasztalat most panaszkép hangzik el, hogy ahogy egykor tettél, miért nem teszed most is? Benne van a sorok között az, hogy te, aki egykor így tudtál cselekedni, miért nem cselekszel most is így? És mégis valahol a panasz és a hitvallás együtt keveredik ezekben a sorokban. Mert ennek a közösségnek, ennek a hívő közösségnek tapasztalata van Isten szabadító tettéről. A 11. verstől szólal meg maga a prófétai hang, és azt mondja, hogy így fognak visszatérni Sion megváltottai is. Mintha azt mondaná el, hogy Isten nem feledkezett meg rólatok. Ő ugyanaz, mint aki a teremtéskor, és mint aki az Egyiptomból való szabaduláskor volt. Újra cselekszik, értetek, veletek. És itt érkezünk el, meglátásom szerint ennek a szakasznak a feszültség pontjához. Igen, Isten nagy dolgokat tett a múltban, ezt hisszük. De most itt vagyunk Babilóniában, elnyomatásban, minden nap találkozunk az elnyomóinkkal. És a próféta felteszi a leginkább lelki gondozói kérdést, amit ebben a szituációban fel lehet tenni. Miért félsz? Mitől félsz? A 12. versben ez áll, sőt a 13. is, hogy én vagyok vigasztalótok. Miért félsz halandótól, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen minden nap az elnyomó, izzó haragjától. Ma ugyanezt a kérdést talán így tennénk föl, hogy ma mitől szorongasz? Mi az, amitől nem tudsz aludni? És nem egy költői kérdés ez, hanem valami olyan, amire válaszolni kell, és jó, ha válaszolunk. Mert a félelem és a szorongás nagyon rossz dolog. Éppen ezért, mert nagyon rossz dolog, igyekszünk elkerülni, például úgy, hogy nem is tudatosítjuk. Meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sok szenvedély, betegség, függőség, munkaalkohol, tehát munkaszenvedély hátterében lényegileg ez munkálkodik. A szorongás megbénít, elterelhet a helyes cselekvés irányától. Ezek az emberek féltek az elnyomóik haragjától. De ha mélyebben belenézünk a szövegbe, akkor féltek a haláltól, és féltek a nélkülözéstől is, attól, hogy elfogy a kenyerük. Jogosak voltak ezek a félelmeik? Jogosak. Hallották már azt, hogy Isten cselekedni fog, de elképzelésük sem lehetett arról, hogy Isten hogyan fog cselekedni. Az a korszak, amikor Círus jut hatalomra, és kiadja azt a rendeletet, hogy az egykora elszurcoltak hazamehetnek, az a nagy politikai változások korszaka volt. Minden felfordult kívül. Csak hinni lehetett azt, hogy Isten cselekedni fog, de hogy hogyan, erről elképzelésük sem lehetett. Tegnap este, miközben a tévé csatornáit váltogattam, belebotlottam egy nagyon érdekes filmbe, ami az Einstein-Bohr vitát taglalta. Nagyon olyan területre tévedek most, ami nem a szakterületem, éppen ezért megpróbálom, hát egy kicsit leegyszerűsítve, de összefoglalni ennek a vitának a lényegét. A kvantumfizika megteremtője Bohr azt állította, hogy az univerzum interdeterminisztikus, azaz nem eleve elrendelt történések sorozatából áll, fizikai történések sorozatából áll. Így a megfigyelő a megfigyelés része, és maga is alakítja, amit megfigyel. Vele szemben a relativitás elmélet megteremtője Einstein determinisztikus univerzumról beszélt, amiben a megfigyelő jelenléte nem érdekes az anyag viselkedése szempontjából. A probléma rengeteg vitát szült, a két nagy fizikus, a relativitás atya Einstein és a kvantumfizika fő teoretikusa Niels Bohr között. Ez egyes internetes források szerint azonban nagyon baráti módon folyt le, és nem egyszer sörözgetéssel fejeződött be. Később matematikai számításokat és kísérleteket végeztek annak a kiderítésére, hogy kinek van igaza, Einsteinnek vagy Bohrnak. Ezek a kísérletek azonban arra utaltak, hogy a megfigyelés hozza legalábbis részlegesen létre a valóságot. Az anyagi részecskék nem előre kiszámítható módon úgynevezett kvantumugrásokat tesznek, azaz nem mindig megjósolható, kiszámítható módon viselkednek. Azaz, és most nagyon leegyszerűsítem ennek a bonyolult problémának a mi bennlétét, így is lehetne megfogalmazni, hogy a valóságot az is alakítja, hogy ránézünk. Mert az Einstein-Bohr vita lényegében a valóság természetéről folyt. Hogy a valóságnak determinisztikus, az embertől független, a résztvevőtől független, a vizsgálótól független, vagy interdeterminisztikus, azaz az előző elmélettel ellentétes természete van. A valóságot az is alakítja, ahogy ránézünk, ahogy vizsgáljuk. Ugyanazt a valóságot lehet reménytelennek látni, és lehet a cselekvő Istennek a történelemben, a politikai folyamatokban, az egyes emberben való cselekvésébe vetett hittel is nézni. Így fogalmaznám meg, hogy a kulcs az, hogy a félelmeim, a szorongásaim, vagy az hitem irányét, az a hitem, aminek, ami Isten szavában alapul. Én tudom, hogy sok kérdést vetesz fel, hiszen, ha szétnézek közöttetek, akkor tudom, hogy mindegyikünknek vannak tapasztalatai, vagy sokunknak vannak tapasztalatai olyan hitformákról, amik teljesen elrugaszkodtak a hétköznapi realitástól. És ez nagyon józanná, talán túlságosan is józanná tett bennünket. Isten azt üzente a népnek, hogy seregek ura az ő neve. Most is harcol, most sem vetette el választott népét, hihetnek a szabadításában. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezt a kifejezést, hogy seregeknek ura, ezt az 1 Sámuelben olvassuk először, ahol Anna szólítja így Istent, aki egy gyermekért harcol, azért, hogy fia, gyermeke születhessen. Benne van ebben a népben az, hogy Isten a mi kicsik és személyes problémáinkat, és a nagy, a hétköznapok és nagy történéseit is szemmel tartja, és beavatkozik azokba. Most is harcol, most sem vetette el választott népét. A babiloni fogság nem az elvettetésről, hanem a megtisztításról szól, most is ijednek a szabadításában. És mit üzen a prófétának? Sokat gondolkodtam azon, hogy az utolsó vers vajon kinek szól, a népnek, vagy a prófétának, mind a kétfajta módon értelmezhető. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be. Amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek. Sionnak pedig ezt mondom, én népem vagy te. Mit is mond itt, ha prófétának mondja? Mi is hangzik itt el, mintha avval bíztatná az Úr a prófétáját, hogy amit hirdetsz, az az én szavam, azt nem te találtad ki. És amíg végbe mennek, mindezek ott lesznek, amíg megvalósulnak, amit hirdettél, mind ott leszel a kezem védelme alatt. Hát ezt éppen tudom kívánni magamnak és nektek is, hogy higgyük el, hogy mi is alakítjuk a valóságot. Azzal, ahogy ránézünk, és a valóságot ne a félelmeinkkel, ne az aggodalmainkkal, hanem a cselekvő Istennel bevetett hitünk szemén keresztül szemléljük. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, olyan sokszor letepernek minket a szorongásaink. Meghatároz minket az, ahogy azt látjuk, ahogy ami körülvesz. És köszönjük, hogy ahogy a babiloni fogságban élő népet, úgy bennünket is arra bíztatsz, hogy merjünk úgy nézni a valóságra, hogy veled számolunk, úgy építkezni, hogy ebben a te soha ki nem számítható, de mindig értünk történő cselekvésedet és számba vesszük. Áldj meg bennünket ezzel a látással, kérünk. Amen.